Jelennékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, vízkereszt ünnepe utáni második vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk a Timóteushoz írt első levél második fejezetének első hét versében a következőképpen. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes Isten félelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy hitre és igazságra tanítsam a népeket. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, sokszor jelzés nélkül, máskor jelzéssel is szólok arról, hogy hogyan változtatom, vagy bővítem inkább az ige szakasz kijelöléseit. Ha valaki megnézi a hivatalos változatot, akkor a harmadik verstől kellett volna kezdeni, és akkor úgy indul, hogy ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt. És aztán mindenki gondolkodhatna, hogy hát de mi a kedves ő előtte, hiszen levágtuk azt a részt, amely ezt a visszautalást megmagyarázná. Hát ilyen módon szoktam sokszor kibővíteni az ige szakaszunkat, annak árán is akár, hogy egy kicsit a mai az ugyan nem, de máskor esetleg valóban hosszú lesz a szakaszunk, és könnyen el is felejtjük már a végére az elején levőket. Minden esetre, hát ezeket a változtatásokat van, hogy csak jelzés nélkül teszem, mert már szinte unalmas is lenne mindig mondani, hogy na egy verssel tovább, vagy egy verssel előbbről kezdem. Azért mondom el ugyanakkor ezt, hogy lássuk, hogy milyen problémákat vet fel egy-egy ige szakasz kijelölése. Nem is olyan könnyű megmondani, hogy hol kezdődjön, hol van az a logikus vágás benne, amit kell tenni, hiszen az úgynevezett perikópa, az egy körbevágást jelent szó szerint, ami azt jelenti, hogy körbevágjuk az ige szakaszt, tehát az elejét és a végét meghatározzuk, hogy hol is van. Nos hát, hogy érthető legyen ez az utalás, ezért jó az, ha előbbről kezdjük. Ugyanakkor az is igaz, hogy az első három vers más alkalomkor is igehirdetési alapigeként áll előttünk, az átfedés is furcsa, tehát ezek a problémák mind-mind ott vannak, hogy hogyan is jó megválasztani már magát az ige szakaszt is, amiről az ige hirdetéseink vasár és ünnep naponta szólnak. Hát a hetente készített egyházi listára küldött előkészítő anyagaimban is sokszor teszem ezeket a kritikákat, és úgy látszik, hogy ez most visszaütött, mert hát már annyiszor mondtam ilyesfajta értelemben módosító kritikákat, hogy most megkaptam és beválasztottak a Perikópa Bizottságba, mely pont azt a célt tűzte ki a tavalyi évben eldöntve, hogy hát nézzék végig az igehirdetési alapigéinket, hogy hol legyenek ezek a határok, mi legyen az ige, esetleg ha ütköző ige szakaszok vannak, akkor azokat valahogy módosítsuk, hiszen az utóbbi időben 2006-tól, ahogy az úgynevezett óegyházi perikópához hozzátettek egy ószövetségi sorozatot is, az evangéliumi és levélbeli mellé, hát úgy sokszor fordult elő akár ugyanarra a napra is, hogy egy másik sorozatban is az volt, és ilyen módon időnként egy-két évente újra ugyanazt az ige szakaszt kaptuk ige hirdetésnek. Ez önmagában nem rossz, de valamilyen szempontból talán mégis jobb, hogyha van ugye Szentírásban bőven elég alapige azért, nem vagyunk szűkében, tehát mégiscsak jobb lehet, ha egy teljesebb képet tudunk alkotni ezekből a sorozatokból. Nos hát, ilyen értelemben talán jó, ha érzékeljük ezt, és nem talán nem csak én érzem, hogy jobb kiegészíteni néha az ige szakaszt, hogy világosabb legyen, azt is tudva, hogy persze minél hosszabb lesz a szakasz, annál nehezebb más szempontból egyáltalán meghallgatni is, hogy az ember a végén még mindig tudja, hogy mit is hallott az elején, de talán nem baj, ha belelátunk. Úgyhogy hát a következőkben úgy látszik a kritika egyik elhallgatásának a módszerét alkalmazták, hogy hát akkor ilyen embert mindig be kell venni a bizottságba, és akkor ott már befogja a száját. Na hát a viccet félretéve, majd ezután bizonyos én valóban nem tehetek annyi kritikát, amikor elkészül az átvizsgálás, mert akkor már valamilyen módon a magam véleményét is elmondhattam benne. Na de térjünk az ige szakaszunkra, mert ennek a szempontjai, ennek a perikópa vizsgálatnak a szempontjai közül nem csak az szerepel, hogy hol legyen végül is a kezdete és a vége pontosan, hogyan lehet megoldani, hogy világos legyen minden, de azért ne legyen túl hosszú, hanem az is egy szempont, hogy a vasárnaphoz hogyan illik az ige szakasz. És ez is számít, hogy hol legyen a határa, milyen téma csendül meg benne, hiszen most például a vízkereszti időben a Krisztusban megjelenő isteni dicsőség kell, hogy középpontban álljon elsősorban, és ez lenne a feladat, ahogy mondjuk a kánai mennyegzőt olvastuk, ott például világos leírtan is, ahogy János az utolsó mondatában megjegyzi, hát így nyilatkoztatja ki Jézus a maga dicsőségét. És akkor már is látjuk, hogy ez valóban összefügg a vízkereszti időszakkal. Hát ennek a mai ige szakasznak pont egy ilyen érdekessége van, hogy hát nem látszik közvetlenül, hogy ez milyen módon lenne Isten dicsőségének a kérdése, és ahogy mondtam, egy más alkalommal éppen Rogáte vasárnapjára, tehát az imádság vasárnapjára kerül ez az ige szakasz, pontosabban az első három vers elénk. De most mégis úgy döntöttem, hogy ez nem baj. Mert egyrészt Isten dicsősége valami módon az imádságban is megjelenik. Ez az egyik, de a leginkább azért nem baj, hiszen most az ima hétre készülünk. És lehet, hogy ez most nem ima heti alkalom még, majd este fogjuk kezdeni, de hát minden esetre nem baj, hogyha ilyen módon is most az imádság már délelőtt is előttünk áll. Hát ez a keresztény életnek egyfajta motorja, az imádság, tehát ilyen módon mindenképpen fontos. És szinte mondhatnánk, hát nem lehet, nem szabad legalábbis megunni az imádságról való tanítás sem, és beszédünket átgondolni újra és újra a magunk ima életét, hiszen hát ez is valóban valamiféle módon Isten dicsőségének a kérdése. Hát hálaadásról, vagy éppen dicsőítésről legyen szó, akkor közvetlenebbül világos előttünk, hogy Isten dicsősége a magunk imádságában is kifejeződik, vagy éppen eltakarjuk azt. Hát a keresztény ember imádságára eleinte persze inkább a tanult imádságok jellemzőek, mint mondjuk a mi atyánkot az ember megtanulja és elmondja már kisgyerekkorában, és aztán valahogy, ahogy növekszik az ember, azért úgy elkezd fontossá lenni az is, hogy saját maga, úgymond magán megfogalmazásokban forduljon Istenhez, és hát nem is csak egyszerűen az, hogy én ezt kérem, és jaj, ez legyen meg, hanem összességében Isten dicsőítve is, neki hálát adva is, sokféle formában. Ezek az imádságok eleinte, ahogy az Ószövetséget, vagy éppen az Új Szövetséget nézzük, valóban hát leginkább a gyülekezet saját területén belül mozogtak, és az ottani dolgokat érintették, az eseményeket, ahogy az apostolokat fogságba vetették, mondjuk az ő szabadulásukért, vagy éppen nem is feltétlen a szabadulásukért, mert sokkal jobb, ha felfigyelünk rá, hogy inkább azért imádkoztak, hogy a hitvallásukban kitartsanak. Hogy ne törjenek meg az üldöztetésben, hanem Isten igéjét tudják hirdetni, és Pál apostol is többször ezt kéri magára. Nem az, hogy szabaduljak ki, ott vagyok a fogságban, azt mondja, azért imádkozzatok, hogy Isten igéjét tudjam hűségesen terjeszteni, hirdetni és szolgálni. Hát ilyen módon egy idő után kiterjedt a gyülekezet az egyház életében is azért az imádság, és egyfajta általános, könyörgő imádság alakult ki a szó szerinti fordításban, ez van az Isten tiszteletünk végén, amelyben már a világ felé is fordulunk, és hogyha Pál apostol első szavait megnézzük ebből a fejezetből, akkor pontosan erről beszél. Azt mondja, hogy minden emberért tartsatok, legyenek imádságok, könyörgések, hálaadások, minden emberért, és azt mondja azért, hogy az uralkodók, ugye hát akkori rendszer szerint, vagy most mondhatnánk a kormányok, azok legyenek a helyükön, és biztosítsanak nyugodt életet. Na nem azért kéri ezt az apostol, hogy jaj, nekünk szép, kényelmes napjaink legyenek, és akkor milyen jó lesz, hanem ő is azt emeli ki, hogy az az isteni akarat, amely minden embert üdvözíteni akar, mégpedig nem más által, mint az ige hirdetés által, az teljesülhessen, az hát teret kapjon úgymond az egyház szolgálata révén, ahogyan hirdeti Krisztust, és ezért érdekes az apostol utolsó mondata is, hogy hangsúlyozható, erre kapott elhívást. És hát minden lelkész is, de tulajdonképpen minden keresztény is arra kapott elhívást, hogy Isten igéjét szolgálja. Hát így van, tehát most egyfajta mérlegen ebben az ige szakaszban az imádságunk is, Isten üdvözítő akaratával összefüggésben. Vannak tehát gyülekezeti közös imádságaink, amelyeket az Isten tiszteleten megélünk, de milyenek a saját egyéni imádságaink vajon? Van-e egyáltalán ilyen imádságos életünk, mint amit Pál apostol elénk fest? Vagy inkább csak magunkért imádkozunk? Elfeledkezünk ennél többről? Vagy túlmegyünk-e akár a magunk imádságaiban, a magunkért szóló imádságokban egy olyasmin, hogy jaj Istenem, segíts meg, mert most bajba vagyok. És sok-sok téma lehet persze kifejthető, amit az apostol most nem sorol így föl, de hát a magunk körét kezdve lehet családtagjaink és szeretteinkért, a gyülekezeti testvérekért imádkozni, hiszen ott fertőz minket sok neheztelés, akár gyűlölet egyenesen, és megmérgezi az emberi kapcsolatainkat. És persze nem csak az Isten tisztelet záró ökumenikus imádságában fontos, hanem ez leginkább a egyéni ima életünkben, hogy minden téma úgymond belekerüljön, és imádság téma legyen. Egyszerűen, ha úgy tetszik, nem is annyira az ima életünkbe kell ezt belefoglalni, hanem az ima életünket, magát kell ezekben megjelentetni, hogy minden, amit teszünk, amit végzünk a mindennapokban, ami a gondolatainkban ott van, ami a szorgoskodásunkban, vagy éppen aggodalmainkban ott van, a másokért fáradozásban ott van, az mind-mind járja hát az imádság. Hiszen tulajdonképpen, amikor Pál apostol arról szól, hogy szüntelenül imádkozzatok, akkor azt hiszem, azt nem nagyon kell magyarázni, nem arra gondolt, hogy a keresztények napi 24 órában ima zsámoljon, térdepeljenek, és imádkozzanak ahelyett, hogy például dolgoznának, vagy mások felé tennének ilyen-olyan szolgálatokat. Hát így bővíti aztán a kört, az apostol világossá teszi tulajdonképpen, hogy ennek a vége, ennek a bővülésnek határmentesen az, hogy minden emberért, mindenkiért, és úgymond mindenért imádkozunk. Mert hát persze a hasonszőrűekért könnyű imádkozni, hogy hát azok velünk rokon lelkek, vagy akár vér szerint értve is rokonok akár, vagy mert barátok, és sok hasonlóság van, megértjük egymást, és így tovább. Hát ezekért még csak-csak imádkozik az ember. De a legfőbb hiányosság az életünkben inkább az, hogy nagyon ritkán imádkozunk minden emberért, hát a legritkábban az ellenségeinkért. Pedig érdemes eszünkbe jutatni, hogy az apostol miről ír. Amikor ő ezt a levelet írja, akkor a Néróféle üldözés zajlik, és ebben mondja, hát imádkozzatok érte. Nem arról beszél, hogy hát itt van egy jó kis uralkodó, aki nagyszerű, és mindent jól csinál, hát imádkozunk érte, hanem arról beszél, hogy itt egy gonosz uralkodó, aki mondhatni mindent rosszul csinál, imádkozzunk érte. És persze nem azért, hogy na hát pusztuljon, mert cseréljék le végre, öljék meg, és akkor majd más lesz a császár, hanem tulajdonképpen így lehet összefoglalni az apostoli imádság témáját, hogy imádkozzunk, ha ilyen az uralkodó, akkor is érte, és ha úgy tetszik, imádkozzunk a megtérésért, ha éppen arról van szó. Mert Isten nem azt akarja, hogy elpusztuljon Néró, hanem azt akarja, hogy megtérjen és eljusson az igazság ismeretére. Hiszen ebben az összefüggésben mondja ezt az apostol, ezért is érdemes elolvasni az első két verset is. Mert persze igaz ez általában is. Ha kiragadom ezt az egy mondatot, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözlőjön, ez is igaz. Világos, de nem baj tudni, hogy Pál apostol ezt éppen ilyen értelemben áttételesen, rejtett módon Néróra is alkalmazva mondja el. És kiki behelyettesetére történelem jelenkor különböző személyeit, imádkozunk-e kormányunkért, miniszterekért, imádkozunk-e az ellenzékért, mert az is benne van, hogy a felsőbbségről beszél, nem csak az egyszerű királyokról, tehát lehet így mondani a politikai elitért is, de természetesen az állampolgárokért is, mert a mindenkiben az is benne van. És imádkozunk-e azért, hogy ez egy olyan környezet legyen, ami hát nem az állóvíz értelmében valamiféle pocsolyás nyugalmat ad, mert ez nyilván senkinek nem jó, de egy olyan környezet legyen benne, amelyben az egyház a maga üzenetét el tudja mondani a világnak is, hiszen nem csak itt van helye ennek, vagy itt van szerepe is, nem azt mondta az apostoloknak, hogy hát menjetek el, akik környezetetekben vannak, rokonoknak, mondjátok el az örömhírt, aztán így legyetek együtt, és milyen jó lesz nektek. Arról beszél, hogy szélese világra induljon el az egyház. Nem kapott persze minden ember missziói feladatot, mint mondjuk maga Pál apostol is, de az mégis feladata lett az egész egyháznak, hogy elterjesszék Jézus feltámadásának a hírét. Hát így tessék tehát imádkozni mindenkiért, és ebben nem válogatunk, hogy most tetszik nekem az mostani kormány, vagy a következő kormány, és bármikori kormány, vagy nem, és majd akkor én eldöntöm, hogy megérdemli-e, hogy imádkozzam érte. Amikor éppen a gonosz Néró uralkodik, akkor is ugyanúgy imádkozik Pál apostol a felsőbbségért. Amikor nyugalmasabb időket éltek meg az egyház során, akkor is imádkoztak a felsőbbségért. Nyugodt periódusokra szüksége is van az egyháznak. Persze sok oldala van ennek, az üldözéseknek is megvan a maga szerepe, és a maga áldása is, bármilyen furcsán hangzik ez így első ránézésre, de ugyanakkor megvan a szerepe azoknak a nyugodt periódusoknak, amikor valóban csendesen élhet úgymond a keresztény egyház, és úgy tehet bizonyságot Jézusáról. És hát mindenek előtt azt kell tudni, hogy nem önmagáért kéri Pál apostol ezt a nyugalmat. Nem azért kell neki a nyugalom, hogy hát akkor békén hagyjanak minket, és szépen el vagyunk, hanem azt mondja, hogy ez valójában egy missziói küldetés. Azért legyen nyugodt az életünk, hogy zavartalanul vihessük a missziói üzenetet minden embernek. Az is igaz, hogy itt Pál apostol nem egyszerűen a felsőbbség megtérését nevezi meg célnak, bár azt hiszem, hogy ezt is beleérthetjük. Tehát itt még csak nem is arról van szó, hogy azért imádkozunk, hogy na, ő is keresztény legyen, és akkor lesz nekünk jó, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy hát olyan az az uralkodó, amilyen, de imádkozunk érte, hogy minden mellett jól vezesse a világunkat, az országot, hát most attól függ, hogy milyen szinten gondolkodunk, nagy nemzetközi politikában is érvényes ez, nem csak az itthoniban, és az országok tekintetében is érvényes ez. Hát mondhatnánk így is, hogy Pál apostol előtt is ez van, hiszen ott voltak az országok úgy, ahogy önállóan, és ott volt a császár, amely az országokat összefogóan uralkodott. Minden esetre bizonyságot tesz az apostol arról, hogy Istennek van egy üdvözítő akarata, és ebben minden ember benne van. Ezzel nem mondja azt az apostol, világos más helyen direktebben is cáfolná ezt, hogy akkor ezt minden emberre rá is fogja erőltetni, és hát ha egyszer azt akarja, akkor üdvözülni fog mindenki. Voltak az egyház történetében olyan egyének és mozgalmak, akik így gondolkodtak, de nem erről beszél az apostol. Itt csak arról van szó, hogy Istennek van egy jó szándéka az emberiséggel, és ez bizony az üdvösség. Nem azon fog örülni, mi lehetünk kárörvendőek sajnos, és örülhetünk a másik bajának, ezt valljuk meg őszintén, hogy meg is tesszük néha kifelé is, talán néha csak a belsőnkben érezzük ezt a veszélyt, vagy ezt az érzést, de nekünk nem az a dolgunk, hogy azon örüljünk, hogy na, ez most jól megjárta megérdemli, főleg ha abba gondolnánk, hogy akkor mi mit érdemelnénk meg. De Isten üdvözíteni akar minden embert, és ezért nekünk is dolgunkká teszi az apostol, hogy imádkozzunk. Azért imádkozunk tehát, hogy Istennek ez az üdvözítő akarata tudjon ebben a világban terjedni. Hát ezért van benne természetesen azért az is, hogy a megtérésért is imádkozunk más emberek tekintetében, nem csak magunkat beleértve, hogy a mi Lutherrel szólva a naponkénti megtérésünk megtörténjen, hanem ez megtörténjen szeretteinknél is, de akár az ellenségeinknél is. Hiszen Isten azt mondja, hogy az igazság ismeretére akar eljutatni. Ezzel tulajdonképpen már jelzi, hogy az üdvözítő akarata ugyan mindenkire érvényes, de nem mindenkire lesz ugyanolyan hatással. Van, aki az igazságot nem képes, vagy mondjuk inkább nem is akarja felismerni és megismerni, akkor ő nem biztos, hogy üdvösségre jut. Ez mind persze egy olyan kérdés, amiben nehéz belelátni, hiszen ezek Isten titkai, hogy kire, hogy is van ez, és ki üdvözül, ki nem, ezt nem mi fogjuk természetesen meghatározni. Ezt majd Krisztus, mint a világ bírója, bírája eldönti. De nekünk az akkor is dolgunk, hogy ezért imádkozunk. Ez az akarat, ami Istenben mindenki felé ott van, ez a szándéka, hogy üdvösségre jusson. Ez teljesülhessen. És ezért tulajdonképpen azt is kéri az apostol, hogy mi magunk is legyünk ilyen értemben misszionáriusok, hiszen hát hogy jut el az igazság ismeretére valaki? Hát nem túl gyakori eset az, hogy magányosan ücsörögve egyszer csak megvilágosodik. Hát úgy jutnak el, és a Szentírás mindig erről beszél, hogy igét hirdetnek az apostolok, vagy hát későbbiekben aztán a misszióban fáradozók, és akik ezt hallják, Szentlélek munkájaként megtérés lesz az eredménye, a gyümölcse a szívükben, és ilyen módon terjed az, hogy megismerik az igazságot, azaz Jézust, és üdvösséget nyernek a hit révén. Hát ezért is imádkozunk tehát ilyenkor minden emberért, hogy Krisztusnak ez az ismerete egyre szélesebb körben terjedhessen. De ez azt is jelenti persze, amiről most már csak említés szinten lesz szó, de hát ez a közepe persze mindig, és szinte mondhatni, ezt mindig bele kell foglalni, amikor Krisztusról beszélünk, azt mondja az apostol, hogy váltságul adatot halálra értünk, és feltámad, ha ezt most a szavaival konkrétan nem is mondtak ide, hát hogy máshogy lenne egyetlen közben járó Isten és ember között, ha aztán halálával megszűnne. Tehát ezzel rejtetten azt is elismétli az apostol, amit persze Timóteus nagyon jól tud, tehát neki nem kell ezt, és ezt mi is tudjuk persze ilyen értelemben, ezért mondom, hogy nem kell erről mindig 20 percet beszélni, de mindig ott van a háttérben, hogy ennek az alapja az, ennek az isteni üdvözítő akaratnak az alapja az, hogy Jézust adta értünk áldozatul a Golgotára. És ezért azt is elmondja, hogy Krisztus hit nélkül nem ad Isten üdvösséget. Hát ezért is van az, hogy attól, hogy ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, nem fogja kikényszeríteni ezt minden emberre. Hát ez az ima szolgálat, amiről az apostol szól, és ami ilyen értelemben tehát nagyon változatos, ez végső soron a misszió céljait is szolgálja. És nem lebecsüli az apostol azt, hogy egy gyülekezetben nyugodt körülmények között illő módon zajlanak az istentiszteletek, az összejövetelek, és így tudnak imádkozni másokért is, illetve hát a másik családi vonatkozás is mondhatjuk, hogy nyugodt életet tudnak élni a családok, és ott is imádkozhatnak. Hát így az egész emberiségért mondott ima találkozik végső soron Isten üdvözítő akaratával. Hiszen Isten jó és kegyelmes akarata meg lesz imádságunk nélkül is, mondja a mi atyánk magyarázatában Luther. De azt mondja, hogy mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy bennünk is meglegyen. Hát ez vissza is hat ránk magyarán. Nem csak arról beszélünk az imádság kérésé, na hát ezek az emberek, akik vezetik az országunkat, vagy éppen a falunkat, vagy az egész világot, na ezek legyenek hát olyanok, akik egyrészt alkalmasak erre a feladatra, lehetőség szerint térjenek meg természetesen, hiszen ez ettől függetlenül is imádságunk kérése, és Isten akarata tud megvalósulni, de ezt a paradoxont mondja el Luther is, hogy ezért nekünk feladatunk imádkozni, bár nem rajtunk múlik természetesen. Hanem ez Isten cselekvése révén valósul meg, de mégis azt mondja Jézus a mi atyánkban tulajdonképpen, most Pál apostol hasonlóképpen mondja egy más speciális területen, hogy minden mellett a dolgunk az, hogy ezért imádkozzunk is. Hiszen ez minden imádságnak a gyökere valójában, hogy le tudjuk tenni a magunk akaratát, és ne az legyen, amit mi akarunk, hanem amit Isten. Mert mi bizony sokszor erőszakosan, máskor áll alázatosan, de rá akarjuk inkább erőltetni Istenre a magunk akaratát. És milyen nehéz azt mondani, hogy az ne teljesüljön, amit én akarok, legfeljebb akkor, ha Isten akaratával egyező, akkor, ha Isten igéje világít meg valamit előttem, és azért imádkozom. Ha csak magam dönteném el, hogy na hát imádkozom az előjárókért, akkor az megint csak egy ilyen erőszakos imádság lehetne. De amikor az van bennem, hogy hát Isten igéje maga utasít minket oda, hogy imádkozzunk minden emberért, akkor már is Isten üdvözítő akaratába tudunk magunk is belesimulni, és azt elfogadni, és abban élni. Hát ezért vigyázzunk jól, mert így áll ma előttünk az imádság, és talán az egész hétre, az ima hétre is jó lesz ezt szem előtt tartanunk, és végső soron az derül ki az apostol szavaiból, hogy ennek az ima életünknek a tétje nem kevesebb, mint maga az üdvösség. Hiszen Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy mérlegre állítottad igéddel imádságainkat. Segíts, nehogy könnyűnek találtassanak, és ezáltal nehogy mi magunk is könnyűnek találtassunk. Könyörgünk és esedezünk hozzád bűnbocsátó kegyelmedért, bizodalmas hitért, mely nem csak üres szavakban áll, hanem tettek valóságában, és mindenek előtt állandó imádságos életre épül. Hálaadásunk is hadd szálljon feléd, mérhetetlen ajándékaid felett újongva. Segíts meg lelkeddel, hogy ne csak önmagunkért, ne csak családunkért és rokonainkért tudjunk hozzád fohászkodni, hanem minden emberért. A békés életet megteremtő felsőbbségért, munkáját felelősséggel végző kormányért, miniszterekért, hivatalnokokért, közbiztonságot adó rendőrökért, és épp így kérjük azokért is, akik a ranglétrán lejjebb helyezkednek el, vagy egyenesen az alján a társadalom peremére szorulva állnak. Add, hogy minden keresztény tudjon esedezéseket, könyörgéseket, hálaadásokat tartani minden emberért. Segíts meg, hogy ez ne csak évente egyetlen napon történjék, hanem életünk szerves részévé váljon. Nehogy hitünk hiába valónak bizonyuljon előtted, és elveszítsük üdvösségedet, amellyel minden embert meg akarsz ajándékozni. Ámen.